Imádkozzunk, testvérek! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen.
Kedves testvéreim, énekeljük el a fennálló éneknek, 184-es éneknek. 184-es énekből énekeljük ott a második verszakát. Jogok építéknek útát, a vendég már közel, mi népi gyűlölt utát, azt mind vessétek el.
Urunk Istenünk, olyan könnyen énekli a mi ajkunk, hogy bármi ér is, tudjuk, hogy atyánk szeret nagyon. De vajon így van-e? Vajon a szívünk mélyén elég biztonságot érzünk, amikor ezt valljuk, hogy a mi atyánk szeret nagyon, és ez elég nekünk bármilyen helyzetben? Akkor is, amikor háborús fenyegetettség vesz körül minket, akkor is, amikor betegség lep meg, akkor is, amikor megrendül a családi élet alapja, akkor is, amikor szembefordul a szülővel a gyermek, vagy a gyermekkel a szülő. Vajon elég minden helyzetben nekünk az, hogy te szeretsz minket? Bocsásd meg, Istenünk, hogy nem mindig így érezzük. Bocsásd meg, hogy a te szereteted nem mindig érezhető nagyon közel számunkra. Bocsásd meg, hogy sokszor ott van valamilyen elválasztó fal közötted és közöttünk. Bocsásd meg, hogy a hitünk karjaival nem tudunk mindig teljes bizalommal kinyúlni feléd. Nem mindig érezzük azt, hogy te mellettünk vagy. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor megrendül a mi bizalmunk benned. Könyörülj hát rajtunk, hogy akkor is, amikor felhő vonul át fölöttünk, mi hinni tudjuk, hogy a felhő mögött is süt a nap. Akkor is, Urunk, amikor megrendül körülöttünk minden, hinni tudjuk, hogy te rendíthetetlen kőszikla vagy, akire építeni lehet minden helyzetben. Istenünk, köszönjük neked, hogy eddig is törékeny, parányi életünket hűséggel hordoztad. És köszönjük, hogy nemzetünket is megtartottad annyi vérzivataros idő közepette. Istenünk, annyi minden átvonult már ezen a vidéken, a mi népünk fölött. Köszönjük, hogy mindenek ellenére hűséggel megtartottál minket. És köszönjük, hogy most is rendíthetetlen bizalommal ragaszkodhatunk hozzád, és kiálthatunk azért, hogy áldj meg újból minket. Szólíts meg minket, Urunk, ahogy tetted egykor Zákeus esetében. Szólíts meg úgy, hogy nevünkön nevezel, úgy, hogy megérintesz, úgy, hogy egészen közel jössz, sőt, bejössz otthonainkba. Bekopogtasz szívünkbe, átjársz szent lelkeddel, mennyei tüzeddel az ízek és a velők megoszlásáig. Köszönjük neked, hogy így akarod hatalmad alá vonni a mi törékeny, bukdásoló, bűnnel terhelt életünket. És köszönjük, hogy a te mennyei békességeddel akarod birtokba venni sokszor háborgó lelkünket. Köszönjük neked, hogy van helyünk nálad. Köszönjük, hogy a kősziklára állhatunk, és hisszük, hogy ez megtart minket, fiatalokat, időskorúakat, középkorú nemzedék tagjait egyaránt. Köszönjük neked, hogy kész vagy ma is úgy megjelenni közöttünk, hogy mindenki megérezze, milyen hatalmas lehetőség nyílik számunkra abban, hogy te ismét átvonulsz közöttünk, mint egykor tetted Zákeus érdekében, Jerikóban, az ő üdvösségére és a mi üdvösségünkre. Amen. Folytatjuk, testvéreim, a Zákeus történetét a Lukács evangéliumának 19. részéből. Ma este is két vers kerül sorra, mégpedig a Lukács evangéliuma 19. részéből a 7. és a 8. versek. Így hangzik ez a két vers. Mikor ezt látták, mármint hogy Zákeus sietve leszállt és örömmel a házába fogadta Jézust, mindnyájan zugolódtak mondván, bűnös emberhez mentve szállásra. Zákeus pedig előállván azt mondta az úrnak, Uram, ímé minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással, veszekedéssel elvettem, négy annyit adok helyébe. Ennyi a mai alapige. Drága testvérek, első este megvizsgáltuk azt, hogy milyen a Jézus nélküli ember élete. Aztán azt láttuk, hogy mit jelent, amikor már átvált egy ember élete a Jézus nélküliségből a Jézus keresésébe. Aztán azt is láttuk tegnap este, hogy mit jelent egy Jézustól megszólított ember fordulata, engedelmessége Jézusnak. És most elérkezünk negyedik este ahhoz a szakaszhoz, amit nem lehet lespórolni a megtérés vonalán, hiszen most arról lesz szó, hogy mit jelent, amikor egy ember meglátja és meg is vallja az ő bűneit. Mikor látja meg egy ember az ő bűneit? Nyilván akkor, amikor megtörténik az a nagy fordulat, az a különös kegyelmi pillanat, hogy Jézus belép hozzá, mint Zákeushoz. Mert ahogy belépett a világ világossága, Zákeus házába, Zákeus szívébe, ahogy megérkezett a mennyei fény, rögtön kiderül minden. Ennek a mennyei világosságnak a jelenlétében nem lehet többé bujkálni. Vége a rejtőzködésnek. Vége a magamnak való hazudozásnak. Vége az önbecsapásnak. Vége annak, hogy elbújok az állarc mögé. Vége annak, hogy kisminkelem az életemet külsőleg, mutatom kifelé a szépet, és közben tele vagyok belül undoksággal. Jézus egyszer nagyon leleplező, kemény beszédet mondott a farizeusok és írástudók ellen, amikor őket meszelt sírokhoz hasonlított. Kívül szépek, rendezettek a meszelt sírok, belül tele undoksággal. Nos hát Jézus ezt az állapotot, ezt a kettősséget szeretné fölszámolni. Ezért jött ez Zákeushoz. Hallottuk első este, hogy a neve azt jelenti, hogy tiszta. Azt is hallottuk, hogy nem volt tiszta sem a szíve, sem a keze, sem az indulatai, sem a vágyai, sem a szándékai, és ezért csapott be egy csomó embert, és hamis úton így jutott nagy gazdagsághoz. De adott pillanatban ráérzett arra, hogy elég ebből a hazug életből. Elég ebből a másokat zsaroló, kizsákmányoló életből. Elég a vámszedő életből. Elég abból, hogy mindig csak szedjek, szedjek, kapjak, vegyek. Itt az ideje adni. Mert eljött hozzá Jézus, aki nem spórolta le a mennytől a földig vezető utat. És nem spórolta le a Jerikóba vezető utat. És nem spórolta le a fügefáig vezető utat, ahol rejtőzködött Zákeus. És nem spórolja le az ő házáig vezető utat, az ő szívéig vezető utat. Ezt a nagy áldozatot hozta meg Jézus. Érted és értem. Ott hagyta menny dicsőségét, és eljött ebbe a vad, veszélyes világba. Megvallom őszintén nektek, hogy a múlt héten töprengtem azon, vajon jöjjek Kárpátaljára szolgálni? Mert hát ugye veszélyes híreket hallunk oda át Erdélyben is. És megkérdeztem a lelkész testvéremet, hogy mi a helyzet ide át, a határzónában? Nem lesz veszélyes? Egy-két presbiterem azt mondta, ne menjen, tiszteletes. Mi lesz, ha közben kitör a baj, és nem jöhet vissza? Pap nélkül maradunk. Mi lesz a családjával? Ott marad, apa nélkül, társ nélkül. Ó, mondom, azt mondták, hogy mehetek. Bízzunk az Úrban. Bízzunk abban, hogy az, aki a mennyről a földre eljött, és fölvállalta a kereszten a halálos veszélyt is, csak hogy megmentsen minket, az megőriz. Megőriz akár ilyen fegyveres fenyegetettség közepette is. Mert hát ülhetek én otthon is, és ha kilépek a házba, és a fejemre esik egy cserép, otthon is meg lehet halni. És hogyha elüt egy autó, Kolozsvárt is meg lehet halni. És egy infarktusban otthon, az éjszakai nyugalom közepette is át lehet lépni ebből a világból a másikba. Testvérek, ezért békés és nyugodt az az ember, aki Jézussal jár. Mert tudja, hogy ott tökéletes biztonságban van. Akkor is, ha kívül bizonytalan a helyzet. Akkor is, ha tombol a vihar, mint a tanítványok csónakjában. Ők reszkedtek, féltek, jaj, veszékeltek. Jézus nyugodtan aludt. Miért? Azért, mert az Atya keblén nyugodott. És aki az Atya keblén nyugszik, ha tombol kívül a vihar, akkor is békessége van. Most testvéreim, Zákeushoz azért ment el Jézus, mert Zákeusnak nem volt békessége. Nem volt nyugalma. Pénze volt, rangja volt, hatalma volt, nyugalma és békessége nem volt. Emberei se voltak, beosztottjai igen, akik hozták neki a hasznot. Termelték neki a pénzt, mert ő fővámszedő volt. Nos hát, mi az, ami van, és mi az, ami nincs? És mi az, ami hiányzik? Vajon fáj-e már annyira neked a te hiányod, hogy oda menekülj vele ahhoz, aki minden hiányodat be tudja tölteni? Minden hiányodat. Nem ígérte Jézus, hogy az ő követői e világ szerint gazdagok lesznek. Pál a Korintusi levélben azt mondja az első részben, hogy e világ nem telennyeit, megvetettjeit, a senkiket hívta el magának, hogy a valakiket megszédítse. És ezek közé akar besorolni téged is engem is. Hogy tudjad, hogy a mindenség urának a szeme megakadt rajtad. Észrevett téged. Tegnap este hallottuk, mit jelent Zákeus számára, hogy Jézus észreveszi, amint rejtőzködik a fügefán. Mit jelentett Ádám és Éva számára a bukás után, az engedetlenség bűne után, mikor ott reszkedtek mezítelenségükben, a büntetéstől való félelmükben? Mit jelentett, hogy Isten utánuk ment az édenkertben a hűvös alkonyatkor, és észrevette őket? Mit jelent egy elveszett gyermeknek, ha utána megy a szülő? Észreveszi, hazaviszi. Mit jelent egy elveszett báránynak? Jézus beszél egy gyönyörű példázatban erre. Hogy ott hagyja 99-et a pásztor egy ideig, akár egy bojtárra, vagy bezárja egy karámba, és elmegy a százalikat megkeresni. Ha kell, a szakadék mélyére is lebocsátkozik, ezer veszély árán is, csak hogy megtalálja. Vállára veszi, hazaviszi. És örül az ő barátaival, azon, hogy megkerült az elveszett. Hát ezért indul el Jézus ebbe a világba, Zákeus felé, feléd, ma is, mert tudja, hogy csak így van esély az üdvösségre. Nézzük meg, mi történt. Miután megtörténik Jézus befogadása Zákeus részéről. Azt olvassuk, mikor ezt látták, mindnyájan zugolódtak, mondván, hogy bűnös ember ez ment beszállásra. Mindnyájan zugolódtak. Kik ezek a mindnyájan zugolódók? Azok, akik nem sokkal azelőtt elzárták Zákeus elől Jézust. Az a tömeg, amelyik ott nyüzsgött Jézus körül. Amelyik nem profitált abból, hogy Jézus megérkezett Jerikóba. Amelyik csak ott nyüzsgött körülötte, de egyikre sem mondta Jézus, hogy ma lett üdvössége ennek az embernek, vagy ennek a háznak. Csak Zákeusra mondta. Senki sem úgy nyüzsgött Jézus körül, mint Zákeus, aki őszintén kereste, akire már ránehezettek bűnei, és szabadulni akart volna tőlük. Kinek mondja ki Jézus ma este, hogy üdvössége lett? Csak annak, aki már ilyen sóvárgó szívvel keresi, mint Zákeus. Akinek már fájnak a bűnei. Ezt egy lelkipásztor több ízben bizonyságot tett Krisztusról, benne nyerhető üdvösségről egy fiatal lánynak. Mindig visszautasította az evangéliumot. És egyszer súlyos beteg lett, kórházba került, ott is meglátogatta a lelkész. És még a beteg ágyon is elutasította az evangéliumot. És akkor a lelkész annyit mondott csendesen, szomorúan, hogy akinek még nem fájnak a bűnei, azon nem lehet segíteni. És ott hagyta a leányzót. De a leányzó abban a pillanatban észbe kapott, amikor kilépett a lelkész az ajtó. És utána kiáltott. De tiszteletes, mi van akkor, ha már fájnak a bűnei? És akkor visszafordult a lelkész. És elkezdett vallani ez a leányzó. És megbékélt Krisztussal kellő időben, mert a megtérése után az Úr hazaölelte magához a mennybe. Amíg nem fájnak valakinek a bűnei, addig nem lehet rajta segíteni. De amikor már kezdenek fájni, mint Zákeusnak, akkor ez a fájdalom oda űz téged az áldott orvoshoz. Mehetsz fűhöz, fához, kuruzslóhoz, varázslóhoz, jóshoz. Viheted a pénzed sokaságát, nem lesz megoldás. Egyszer éppen ide Szatmár felé utaztam Kolozsvár irányából, Nagybányán keresztül, és Nagybányán integet az útszélén egy férfi, felveszem az autóba, kérdem, hova akar menni, mondja, hogy Szatmárra, elkezdünk beszélgetni, mindjárt a harmadik, negyedik mondat után rögtön érzem az akcentusából, hogy ez magyar ember lehet. És rögtön átváltok, én is megkérdem, persze, kiderül, ugye, ne beszéljünk románul, hanem folytassuk a beszélgetést magyarul. Na hát kérdem, mi áradban? Mondja, hogy Nagybánya mellett volt. Mi áradban? Hát valami baj van a család, mondom, beteg valaki? Orvosnál jár? Ja nem, nem, csak kezdett ott olyan homályosan utalgatni dolgokra, és mintha egy furcsa dolgot éreztem volna a levegőben, rákérdeztem. És kiből ki, hogy hát egy jósnőnél járt. És kérdem, miért? Hát, mert a fiam s a menyem nincsenek jól, baj van a családban, recseg a házasságuk. No és mondom, segített ez a jósnő? Hát azt mondja, volt már többször nála, sőt a jósnő is volt Szatmáron, a gyerekeinek a lakásában, mert a gyerekei szerint meg van átkozva a lakás. És elhívták a jósnőt, hogy ezt az átkot törje meg. És kérdezem, megtörte? Hát azt mondja, úgy tűnik, hogy nem. És mondom, pedig fizettek ugye jócskán a gyerekei. Persze, azt mondja, kiszállási díj, meg közbeavatkozás, meg ugye óradíj, meg mindent fölszámolt. És akkor mondom, maga miért ment újra hozzá? Hát, mert még nagyobb baj van a gyerekeknél. És mondom, mit gondol, hogy mi lesz ennek a vége? Addig nem mondtam, hogy ki vagyok, csak mondtam neki, hogy én tudok egy más megoldást. Fölkapta a fejét. És mondom, hogy tudja, hogy van valakinek hatalma az ilyen átok fölött? És ki tudja békíteni valaki isteni hatalmánál fogva a maga gyermekeit? Csodálkozva nézett rám. Igen, mondom, igen. Mondom, nem hallott róla? Jézus Krisztusnak hívják. Hát tegnap is templomba voltam, azt mondja. Szatmáron, a Láncos templomban. Ja, mondom, akkor maga református ráadás, akár csak én. Igen. Na mondom, fogadja meg a tanácsomat, hogy többet ne menjen a jósnőhöz, mert csak a pénzét fogja elszedni, és több békessége úgyse lesz se a gyerekeinek, se magának. Szóval jól mondja maga, mert azóta, mely én is többet veszekszem otthon az asszonyja. Sőt, azt mondja, elkezdtem inni bánatomban. Tegnap is voltam a templomban, de a templomból hazafelé bementem a kocsmába, és részegen érkeztem haza. Na mondom, látja, mit csinálnak ezek a démoni praktikák? Úgyhogy nem ez a megoldás. Nézzük meg, Zákeus házában nem volt nyugalom, nem volt békesség. Mert egy csomó hamisság töltötte meg az életét, a szívét, a házát. És nem csoda, hogy mikor Jézus belépett oda, Zákeus nyomban előállt, pedig Jézus nem mondott egy szót sem, biztos, amikor körülnézett. Mondhatta volna, te micsoda pazar lakásod van, micsoda luxus életet viszel, nagy gazember lehetsz, jól összearácsoltad itt a vagyon. Egy kukkot nem mond ilyet Jézus. De elég a jelenléte, a tisztaságának a kisugárzása, a valódi, mennyei eredetű tisztaság, egy tiszta nevű ember tisztátalan házában és életében. És már is érzi Zákeus, hogy itt most el kell kezdeni a nagy takarítást. A bűneit látó és bűneit megvalló ember. Mert a mennyei világosság belépett az otthonába. Kigyúlt a fény, és rögtön kiderül, hogy mi van a házában, mi van a szívében. Sőt, egy szobába belépsz, nem látod a rendetlenséget, sem a szemetet. De ha kigyúl az erős fény, rögtön látszik minden. A pókháló is, a szemét is, a vetetlen ágy is. Minden. Nos hát, Jézus Krisztus jelenlétében minden kiderül. Nincs több rejtegetni való, nagy takarítani kell. Mint tavasszal a szorgalmas háziasszonyok. Vagy az ügyes gazdák, akik kimennek a kertbe és takarítanak, és az udvarra és takarítanak. Mert jön a tavasz, mert az Isten világa virágba borul, és ott nincs helye a rendetlenségnek, a szemétnek. Mennyivel kevésbé van helye a szívben, a lélek mélyén. Jézus azért jön, hogy besegítsen nekünk, hogy rámutasson, nézd, ez sincs a helyén, az sincs a helyé, időbeosztásod is rendetlen. Nézd, a munkád területén sem vagy mindig egyenes, becsületes, őszinte és gerinces és hűséges. Nézd, a gyereknevelésedbe is hibák csúsztak be. Nézd, a társas kapcsolatodban is sántikálnak a dolgok. Nézd csak szét életed minden területén. Kedves fiatal, nézd csak szét a szórakozásod területén. Vajon tiszta minden? Vajon Jézus szemében minden megáll? Hogy barátkozol? Hogy udvaroltad? Hogy udvarolsz? Mit ígérsz fiatalként a barátnak, a barátnőnek? Lehozom a csillagos eget is neked, hozod a csodát. Viszed bele saját gyengességeidet, bűneidet, kiszögelléseidet, smirglis természetedet a házasságba is. És akkor csodálkozunk 4-5 évi házasság után, már baj van, már recseg ropog minden. Pedig azelőtt mindent ígértünk egymásnak. fiatal házasokkal és intenzívvel foglalkozom rendszeresen. És bizony, döbbenten derül ki, és vallják be, hogy azok, akik hős szerelmesként egymásba voltak, falták, nyalták egymást 2-3 évi udvarlás alatt, 4-5 évi házasság után már nem bírják egymást. Hát mi van veletek? Mi van veletek? Mi a baj? Hát így, hát úgy, jön a panasz egyik részéről, a másik részéről. És utána egyedüli megoldási lehetőség csak az. Gyertek a kereszthez újra. Ez a bajotok. Megkérem, imádkoztok együtt? Ó, már egy éve nem. Bibliát olvastok? Ó, már az sem. Hát mondod, csodálkoztok, hogy baj van. Gyertek, menjünk újból a kereszthez. Megint ott kell lerakni a bűnt. Nem az a bűn, amit te felsorolsz a társad ellen, és nem az a bűn, amit a társad sorol fel te ellened, mert jaj, mi a szálkát nagyon hamar gerendának látjuk. Mert nem a szeretet szemüvegén átnézzük. Amikor ott állunk és térdelünk együtt minden nap reggel este az Úr előtt, akkor nem a másik hibáit keresgéljük, hanem akkor az én bűnöm kezd fájni. És akkor én kezdek vallani, mint Zákeus, hogy Uram, bocsáss meg, hogy tegnap este megbántottam a feleségemet. Uram, bocsáss meg, hogy tegnap vagy ma reggel türelmetlen voltam a gyermekemhez. És bocsáss meg, hogy a munkatárshoz vagy a főnökhöz nem úgy viszonyultam ma a munkahelyen, ahogy kellett volna. Vagy tanárként a diákhoz, vagy diákként a tanáromhoz nem úgy viszonyultam, hogy kellett volna. Mikor leszek én bűnlátó ember? Nem a másik bűnét látó, a magam bűnét látó ember, amikor már Jézussal szemtől szembe állsz, mint Zákeus. Nézd csak, mi történik itt? Bűnös emberhez ment beszállása, mondják az ugolódók. Hogy addig Zákeus bűnös ember volt, tudták, mondták is úton utcán, nagy gazember, engem is becsapott, téged is, ja igen, téged is becsapott, na látod, nagy gazember, nagy bűnös. De most már nem Zákeus a célpont, figyelitek? Bűnös emberhez ment be. Ki? Ki sem mondják a nevét. Hát az a jött-ment prófétának nevezett mezitlábas valaki, az a Jézus, akiről még azt se tudjuk, hogy ki fia borja, onnan származik. Egyesek szerint valami szerelem gyerek, valami fattyú, talán apja sincs. Keringett ott Jézus körül mindenféle pletyka, mindenféle rossz indulatú megfogalmazás, mint manapság. Hogy bement Jézus valaki, megtért. Ki az a Jézus? Miféle Jézus? Mit Jézusozunk mi annyit? Ha nem elég az Atya Isten, a Teremtő, a Jó Isten, vagy az Istenke? Persze, hogy nem elég. Az, hogy hiszed, hogy van egy Teremtője a mindenségnek, az nem elég az üdvösséghez. A megbékéléshez sem elég. Azt mondja a Szentírás, hogy az ördögök is hiszik Isten létét. Rettegnek is tőle. De meg nem térnek. Attól, hogy hiszed a Teremtő Istent, aki a csillagokat helyezte az égboltra, és a fűszálakat sarjasztja, attól még nem leszel más ember. De attól, hogy szembesülsz a tiszta Jézussal, aki a bűneiért fölvette a keresztet, és ment a Golgotára, attól már megrendülsz a te önigazságodban. És attól már a te tisztaságod mindjárt gyanussá válik. Saját szemedben is megkérdőjeleződik, hogy az én tisztaságom vajon tisztaság? Becsületességem vajon becsületesség? Őszintességem vajon igazán őszintesség? És akkor már elkezd fájni a bűn. Gyida Jenő ugye itt született Szatmáron, nem messze. Neves költőnk a Psalmus Hungaricus című versében így kiált fel. Vér csurgott rám, és nem tudom lemosni. Jajt hallottam, és nem tudom felenni. mi elesettek, párják vagyunk, testvérek a nyomorban és a bűnben, sápadtak, torzak, bélyeges fegyencek. Micsoda őszinte bűnvallás. De csak azt tud így bűnt vallani, aki már látja helyesen önmagát. Mert belenézett az igazság tökéletes törvényébe. Belenézett az ige tükrébe. Belenézett a Jézus szemébe. És ha belenézel a Jézus tiszta, szelíd, de határozott tekintetébe, ott már nem tudsz többé falazni. Ott már nem fogsz magadnak sem hazudni, sem a világnak. Ott már nagyon őszintén elkezdesz vallani, hogy vér csurgott rám, és nem tudom lemosni. Mi sápadtak, torzak, bélyeges fegyencek vagyunk, testvérek a nyomorban és a bűnben. Kezd vallani Zákeus is, mikor előáll. Előáll. Jaj, de nehéz előállni. Jaj, de nehéz előállni. Feleségem matematika tanárnő volt évekig, és egyszer úgy jött haza az iskolából egy délben, hogy sírt. Hát kérdem, mi a baj, drága? Hát összevesztem az igazgatónővel. Egy román igazgatónő volt, nagyon rossz indulatú, és nagyon gyűlölte a mi fajtáinkat. És hát kérdem, hogy de mi történt? Meséld el. Elmeséli, hát tényleg úgy tűnt, hogy az igazgatónő volt a hibás. Jogtalanul kikezdte, leteremtette valami el nem végzett munkáját, kiderült, hogy az nem is őket volna elvégezze, hanem más. Na, hát nem részletezem, csak kiborult a drágám, és úgy jött haza. Na és akkor, mikor megnyugodott, kérdem, na most hogyan tovább? Hogyan tovább? Holnap reggel megint be kell menni a munkahelyre, megint találkozol az igazgatónővel, és mi lesz? Hát nem tudom. Nem tudom. Mondom, tudod, mi lesz? Oda megy hozzá, és bocsánatot kérsz tőle. Én? Hát ő kezdett ki vele. Ő szidott le jogtalanul. Jó, mondom, de te hogy reagáltál rá? Hát én is ideges lettem. És én is elkezdtem kiabálni is. Nyilván veszekedéshez mindig két ember kell, nem? Ha párom hallgatott volna csendben, szeríten, akkor nem lett volna velő veszekedés. De ő is visszavágott, idegesen. Na mondom, látod? Ezért kell te bocsánatot kérj. Ez a te csúnya részed, hogy úgy vágtál vissza, hogy ő kitámadott. Pedig mi imádkoztunk a reggel, békésen indultál el, és lám, hogy jöttél haza. Miben voltál különb a veszekedés ideje alatt, mint az a hitetlen, istentagadó, igazgatónő, akinek van egy alkoholista férje, egy durva ember, lehet, hogy ma éjjel meg is verte, és úgy jött a munkába, és lehet, hogy a bosszúját rajtad töltötte ki. Hát elkezdte vakarni a kis fekete fejét az én asszonyom, hát igazad van. Na mondom, drága, akkor imádkozunk holnap reggel. Kérünk erőt, hogy menj, és kérj bocsánatot az igazgatónőtől. Aztán délben nagy izgalommal vártam, hogy na, hogy jön haza, és jön, és kérdem, na, hogy volt? Hát ragyogott. Ragyogott az én szép asszonyom, amúgy is szép, de akkor nagyon ragyogott. És persze én már gondoltam, hogy mi történt. Azt mondja, hogy képzeld el, te, oda megyek, bocsánatot kérek, megpuszilom, hát ez lemerett. Ő ilyen soha nem élt meg életem, hogy tőle valaki bocsánatot kérje. És ahogy az én párom elkezdett bocsánatot kérni, ráadásul a tanári kar előtt, mert azért nap is a tanárok előtt, a tanári szobában egy szünetben történt a veszekedés, a tanárok előtt kérte bocsánatot. Azok is csodálkoztak, hogy mi ez? És az Emília, a román hölgyike, megdöbbenve azt mondja, de Mária, hát fordítva kéne, hát én bántottalak, én kellene bocsánatot kérjek tőled. Ilyet se hallottak még soha, hogy ő belássa, hogy tévedett. Na hát, az lett a folytatása, hogy mindig is jó barátnők maradtak évekig, És a feleségem lett a villámhárítója annak a tanári közösségnek, ahol az igazgatónő sokszor összeveszett még a többi kollégákkal, de a párommal soha többet. És ha néha összeveszett egy kollégával, és a többiek már megelégelték, és szóltak, hogy hát te, Emilia, hallgassatok már el, hát 10 perc szünet, csak kozsíts békesség ebben a tanáriban, akkor leteremtette őket. És akkor megszólalt csendesen a párom, Emilia, mégis nem kellene abba hagyni. Na jó, ha te mondod, akkor igen. Testvéreim, mit jelent előállni? Nem könnyű a szívembe taposni, nem könnyű félretenni a büszkeségemet, a hiúságomat, sőt, azt az ártatlanságomat, vélt ártatlanságot, hogy nem én vagyok a hibás, ugye? De amikor előállsz, és meg tudsz alászkodni, és bocsánatot tudsz kérni, a magad részéért, mert mindig van bennem is hiba, nem úgy van, hogy hát mindig a másik a hibás, ha kettő veszekszik, nem. Van ott a magam részéből is bőven. Most hát akkor megtörténik a csoda. Ugye el tudom képzelni, mi történt Jerikóban. Mi történt ott? Zákeus előáll, és azt mondja, Uram, minden vagyonom felét a szegényeknek adom. És ha valakitől veszekedéssel, jogtalanul valamit elvettem, négyszer annyit adok helyébe. Képzeljétek el, Zákeus elindult Jerikóban, és sorba bekopogtatott azokhoz az emberekhez, akiket becsapott. Akiktől veszekedéssel, jogtalanul elvett valamit, négyszer annyit fizet vissza. Ismerte a törvényt, Zákeus, zsidó ember volt. Ismerte a törvényt, mert a Mózes könyvben két helyen is lehet olvasni, ha valaki ellopja a másiknak a juhát, vagy a bárányát, akkor négyet vigyen kárpótlású helyébe. Ha valaki becsapott valakit, vagy megzsarolt valakit, akkor adja vissza a kár, és pótolja meg a kár egy negyedével. Most hát, ismerte az Zákeus a törvényt, és mégis megszegte. Ismerős ez a helyzet? Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. A szeretet nagy parancsa, ismerjük? Konfirmált fiatal, szép lányok, ismerjük? Ismerjük. Szeresd fel a barátodat, hogy? Mint magadat. Úgy, mint magadat. Húha. Húha. Mondhatta volna Jézus, hogy jobban szeresd fel a barátodat, mint magadat. Na, azért nem emelte ilyen magasra a mércét, de annyit mond, hogy szeresd úgy a fele barátodat, mint magadat. Nézzük meg, Zákeus hogy van. Uram, én minden vagyonomnak a felét a szegényeknek adom. Uram, eddig másként gondolkozott. Eddig nem az Úr volt az ő élete középpontja. Eddig ő volt saját életének a középpontja. Ő volt saját magának a mércéje. Eddig minden maga körül forgott. Én kapjak, én gazdagodjak, én legyek valaki, én legyek főember, én legyek nagy, én legyek híres, én. Hát ettől nyomorodik meg az életünk. Ebbe pusztulunk bele. Saját énünk tutujgatásába, hizlalásába, saját énünk szépítgetésébe. Ebbe pusztulunk bele. És ezért jön Jézus, hogy ki tudjad mondani, hogy Uram, Uram, nem én többé. Nem én. Most már te diktáld az én életemnek. Eddig diktáltam én magamnak, és teljesen félrecsúszott az életem. Romokban hever. Én csak ennyire vagyok képes. Én nem tudom a magam boldogságát megteremteni. Én nem tudom a magam békességét kicsiholni. Én nem tudom a társamat se, a gyermekemet sem boldoggá tenni. Mert nyomorult, elferdült gondolkozású én akarja önmagát boldogítani, és a mellette levőt, és ez nem működik. Gyere hát, Uram, végre megérkeztél. Rég vártam. Most már lesz Ura gazdája a házamnak. Most már lesz kihez igazodni az életemnek. Most már lesz kitől tanácsot kérnem, most már a kegyelem uralma alá kerül az én eddigi kegyetlenül szenvedő életem. Egy mai költő nő így fogalmaz, amikor letérdelsz, bűnös vagy. Amikor felállsz, büntelen. Ami közben történt, az a kegyelem. Amikor letérdelsz, bűnös vagy. Amikor felállsz, büntelen. Mi történt közben? A kegyelem. Ezt élte át Péter, akire utaltam a héten, mikor a koszos halászbárkájának a padlójára térdre esik, eredj el tőlem, Uram, mert egy bűnös ember vagyok. És Jézus nem megy el, hanem fölemel, és azt mondja, ne félj, emberhalásszal lesznek. Amíg te térdre esel az Isten hatalma előtt, ő fölemel téged, és a kettő között átéled a kegyelmet. Átéled a megtisztulást. Hogy mindattól, amit te jogtalanul begyűjtöttél magadnak, meg lehet szabadulni. Mert az csak teher, az csak átok, az csak nyűg, az csak zaklat, az csak kísér, az csak háborgat téged. Az nem hagy nyugodtan aludni. Szabadulj meg tőle! Egyszer egy kislány szobájában volt egy nagy diszkő, és az édesanyja egyszer észrevette, hogy egy bogár mászik ki alóla. Szólt a kislánynak, hogy hát innen ki kell vinni ezt a követ. Mert ez alatt fészkelnek a bogarak. Hát a kislány nem akarta. És egyszer ott járt a lelkész, jó barátság volt a kislánya, és a lelkész rá tudta venni a kislány, gyere, mozdítsuk el, gurítsuk el együtt ezt a követ. És akkor elgurult a kő, akkor jó néhány csúnya bogár mászott ki alóla. Megijedt a kislány, nosa rögtön engedte, hogy kivigyék a követ, és így fogalmazott, nem is tudtam, hogy mi mindennel lakom együtt. Döbbenetes. Te tudod, hogy mi mindennel laksz együtt? Na nem egy házártos feleséggel, vagy egy durva férje, ne erre gondolj, meg egy engedetlen, pofátlan gyermekkel, ne erre gondolj. A szívedre gondolj. Tudod-e, hogy mi mindennel laksz együtt? Mi minden rejtőzik a szívedben? Pascal, a 17. század neves filozófusa és mélyhitű teológusa és matematikus tudósa azt mondta, ha ismernéd önmagad, azt a mélységet, ami benned lakik, elveszítenéd az eszedet. Ha ismernéd önmagad, elveszítenéd az eszedet. Hogy mi minden lakik benned, a Krisztus nélküli szívemben. Döbbenet. De jó szembesülni ezzel, csak is Jézus jelenlétében, hogy nehogy végső kétségbeesésedben megundorodj önmagadtól, és el akarj végérvesen menekülni önmagad elől bele a pusztulásba. Hanem menekülj oda Jézushoz, mikor felismered, hogy mi minden lakik benned. Hogy mikkel, milyen ocsmány dolgokkal képes együtt lakni az ember. De lehet ettől szabadulni. Lehet nagy takarítást végezni, ahogy Zákeus megtette ezt. És ennek a drága áldását aztán élvezhette. Hogy nem kell többé úgy végig mennie Jerikó utcáján, hogy rámutatnak, hogy ez az az ember, ugye, akit én becsaptam. Vagy lám, ez az Zákeus csapott be engem is, meg téged is, meg téged is, meg téged is. Milyen jó lenne így végigmenni az élet útján. Hogy ne kelljen senki a hátam mögött összesugjon, és azt mondja, ez csapott be engem, ez rövidített meg engem, ez veszekedett a múltkor velem, ez árult el engem, ez sugott be engem, ez tett tönkre engem, hanem úgy menni végig az élet útján, mint Jézus által megtisztított ember, aki egyszer előállt, aki egyszer bűnt vallott, aki kész volt a kárpótlásra is, akár nem törődött már Zákeus azzal, hogy mi lesz az ő nagy vagyonából, ha fel is szétosztja a szegényeknek, a másik részéből kellett pedig kárpótolnia azokat, akiket megrövített, lehet, hogy már szinte semmi vagyona nem maradt, miután mindezt megtette, de neki lett minden helyett valami más kincse, olyan kincse, amit Jézusban nyert, amit Jézusban kapott, olyan kincse, ami mennyei gazdagságot jelentett számára. Olyan kincse, békesség, öröm, megelégedés, hálaadás, tisztaság, becsület, jóság, egyenesség, őszinteség, lehetne reggelig sorolni. Milyen sokszínű ez a kincs. Azért, mert Jézus jelenlétében meglátta a bűneit, megvallotta a bűneit, mert Jézus jelenlétében jóvá tette a bűneit, végigjárta a megtérésnek minden állomását, nem spórolta le egyiket sem, nem akarta kikerülni egyiket sem. És ha ezt te is Zákeushoz hasonlóan megteszed, akkor átéled azt a csodát, amit így fogalmaz egy múlt századi modern magyar költőnk, Zelcs Zoltán. Bűneim kazlát fölgyújtja az Isten, és küld szelet, mely elhordja a pernyét. Micsoda élmény ez, mikor bűneid kazlát fölgyújtja az Isten, és küld szelet, amely elhordja a pernyét is. Hogy semmi nem maradjon utána. Semmi. Hogy tiszta legyen a terep, hogy tiszta legyen a lélek, tiszta legyen a szív, tiszta legyen az érzés, tiszta legyen a szándék, az akarat, a vágy, a gondolat. És akkor kerülök ezután minden ilyen ingoványos területet, minden olyan tisztátalan dolgot, amivel beszennyezném újra magam. És hogyha jön a kísértő, akkor föl tudok kiáltani, mert már ismerem az én mentő uramat, aki járt nálam, aki bekopozott hozzám, aki nevemen szólított, hogy Uram, segíts! Úgy, ahogy fölkiáltott Péter, a tanítványok, amikor már-már süllyedt az ő kis csónakjuk. Ments meg, Uram, mert elveszünk. Uram, segíts! Vajon tudsz-e így szóba állni? Vajon tudod-e ilyen bizalmasan megszólítani? Hívni, könyörögni, kiáltani, hogy el ne süllyedj, hogy megmaradjon az életed. Nem csak erre a néhány évtizedre, amíg itt vándorlunk ezen a földön, hanem az örökké valóság számára. Tisztán. Úgy, ahogy megteremtett minket eredeti állapotunkban. Csak hogy elvesztettük mi útközben ezt a tisztaságot. De visszanyerhetjük Jézusban. Jézus vére megtisztít minden bűntől. Erről beszél az úrvacsora is. Jézus vére elég ahhoz, hogy az ember élete tisztába kerüljön. Ismered ennek a vérnek az erejét? Kívánod ezt a tisztaságot? Akkor Zákeushoz hasonlóan, sietve, száj alá, örömmel fogadd őt. Ne törődj, hogy mit zugnak körülötted, bűnös emberhez ment beszállásra. Persze, eddig is tudtál, hogy Zákeus bűnös. Csak mi a különbség? Most már Zákeus is tudja. És ezért lett üdvössége az ő házának, az ő szívének. Más dolog, hogy mások mondják, hogy én bűnös vagyok. De amikor én magam ítélem el magamat a Jézus jelenlétében, és én mondom ki magamra, hogy nem csak annyi bűn van, amennyit ti láttok, annál sokkal több bűnöm van nekem, mint amennyit ti láttok. De azt a sokkal több bűnt is el tudja törölni Jézus szerelme. El tudja fedezni Jézus vére. És én hiszem ezt a csodát. Ha Zákeussal megtette, velem is megteszi. És akkor én már nem fogok többé vámszedősködni, nem fogom többé mástól elvenni az örömét, a békességét, a nyugalmát, a csendjét, nem fogom megfosztani a másikat a jó hírétől, nem fogok szedni, venni, hanem adni fogok. segítséget, jó szót, simogatást, kedvességet, megbecsülést. Mert ez a Jézussal találkozott ember feladata ebben a világban. Áldjon meg mindnyájunkat, ami Urunk, ilyen csodás találkozással a hozzánk érkező és szállást kereső Jézussal. Amen. Válaszoljunk testvérek az ének szavaival az ige üzenetére. Énekelünk.
471-es életet énekeljük el. 471-es életünk kezdődik. Rád szerint már hitem megváltó. Hitem és lelki feleinkkel is az Úr Jézusnak a gólogál.
Köszönjük, drága atyánk, a te igéd tanítását. Megtanítottál arra, hogy ki a bűneit látó ember, aki Jézust már Úrnak látja, aki már nem csak jött-ment vándornak, egy ismeretlen valakinek tudja, hanem aki már befogadta őt, nem csak otthonába, hanem élete uraként az ő szívébe. Köszönjük Jézus, hogy így jössz hozzánk is, egész közel, hogy téged lássunk, és téged látva bűneinket is végre meglássuk. A legkisebbet is. Hogy az is fájni kezdjen nekünk, és meneküljünk mindezekkel hozzád, megnevezve azokat, hogy megszabadíthass tőlük minket. Köszönjük Jézus, hogy te nem engedsz úgy ki a te orvosi rendelődből, hogy ne tennéd egészen rendbe életünket. Köszönjük, hogy szembesítesz minket teljes önmagunkkal, romlott valunkkal, békétlen szívünkkel, zugolódásainkkal, panaszkodásainkkal, gőgünkkel, büszkeségünkkel, kétszínűségünkkel, és még mindennel, ami árt nekünk. Köszönjük, hogy mindezektől szabaddá akarsz tenni minket, hogy semmi ne terheljen többé, hogy felszabadult örömmel tudjunk tovább menni az úton, mint Zákeus. Ha kell szembenézni azokkal, akiket megbántottunk, akiket megrövidítettünk, akiket boldogtalanná tettünk, akiknek összetörtük az örömét, akiknek talán a becsületükbe is belegázoltunk. Küldj vissza hozzájuk minket is, Urunk, mint Zákeus. És adj bátorságot ahhoz, hogy tudjuk tisztázni a dolgokat, tudjunk bocsánatot kérni. Hogy ne csak bűnlátásban legyen részünk, hanem bűnvallásban is. Utána pedig adj erőt a jóvátételhez. Hogy végigjárjuk a jóvátétel útjának minden állomásán, mint Zákeus. Hogy senki ne nézzen ránk görbe szemmel, hogy senki ne mutasson újjal rejánk, sőt, észrevegyék rajtunk, hogy volt veled való nagy találkozásunk. Hogy jártunk a Jézus mennyei klinikáján, és ő teljesen éppé tette a mi életünket. Köszönjük ezt a drága lehetőséget. Köszönjük ez a hét is, ennek a lehetőségnek a része. És köszönjük, hogy mi is átélhetjük a csodát, térdre hullva előtted, utána pedig általad fölemelve, hogy a kettő között, a térdre hullás és a fölemeltetés között ott működik a kegyelem. Köszönjük, hogy ez elég nekünk is. A megtartatáshoz. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.